Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 66. Zsoltár első versét. A 66. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 485. dicséretünket énekeljük el, mind az öt versével. Az első verse így kezdődik, Jézus Krisztus, szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumának 13. részéből olvassuk, az első 9 versből. Lukács evangéliumának 13. részében, az első 9 versből így szól hozzánk Isten igéje. Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondának a Galilea beliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus mondta nékik, gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, minnyáján hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket. Gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek. sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondá, vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találna. És mondta a vincellérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Azt pedig felelvén mondanék ki, uram, hagyd békét neki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vág ki azt. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát a szívünkben, gyülekezetünkben. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által ma is dicsérettel állunk meg előtted. Dicsérünk téged, a mindenségnek teremtőjét. Dicsérünk téged, ami gondviselőnket. Dicsérünk téged, mint ami megváltónkat. Dicsérünk téged, mint Szent Istent, aki törvényt adtál mi elénk, amely törvényben tükröződik a te csodálatos szent lényed, és a te szent akaratodat abból megismerhetjük. Köszönjük néked, hogyha azzal összevetjük az életünket, akkor a te szent lelked segítségével megláthatjuk, megérthetjük, hogy mennyire bűnös emberek vagyunk, irgalomra szoruló emberek. Köszönjük néked, hogy te irgalmas Isten is vagy, aki nem csak leleplezed nyomorúságunkat, szívünknek sokféle tisztátalanságát, bűnét, életünk sokféle nyomorúságát, hanem mindenre kínálod a te kegyelmedet. Köszönjük te néked, hogy az Úr Jézusért vagy hozzánk irgalmas, az ő drága áldozatáért, keresztjéért. Magasztalunk téged, Úr Jézus, hogy életedet áldoztad azért, hogy mi ingyen bűnbocsánatot kaphassunk. És köszönjük néked, hogy e bűnbocsánat által újat kezdhetünk veled, ami élő, dicsőséges megváltónkkal. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ezt a veled való élet újrakezdést meg tudjuk tenni. És ha megtettük, hadd tudjunk ebben újra meg újra naponként megerősödni. Ma is ebben az Isten tiszteletben, te munkálkodj a mi szívünkben, lelkünkben, hogy hozzád térjünk, és egészen odaadjuk magunkat neked, te elkötelezett követésedre, odaszálljuk magunkat. Kérünk, hogy áld meg most együttlétünket, szólj hozzánk az igén keresztül, taníts bennünket, tisztítsd a mi gondolatainkat, hitünket, neveljed. Segíts, hogy egyre szentebb élettel tudjunk téged dicsőíteni, otthonainkban, munkahelyeinkben, gyülekezeteinken, gyülekezetünkben. Kérünk téged, hogy légy közöttünk, és áldj meg minket a te nagy nevedért, atyánk. És légy ott minden helyen, ahol ma megszólal a te igéd, ahol fölmagasztaltatik a te neved a lélek által. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetésre készülve a 466. énekünk első versét. A 466. énekünk első versét, ami így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltó Istenem. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassátok. Lukács evangélium a 13. részéből, a 6. verstől a 9. versig. És ezt a példázatot mondá, vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találja. És mondta a vincellérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok, vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Azt pedig felelvé mondanéki, Uram, hagyj békét neki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vág ki azt. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a média jóvoltából gyakran értesülünk katasztrófákról. Nemrég megdöbbentő képek járták be a világot az olaszországi földrengésről. Emlékeztek, hogy az emberek aludtak, és közben megmozdult a föld, sok száz halottja volt, több ezer ember maradt fedél nélkül. De nem kell olyan messzire menni, mert kis hazánkban is történnek tragédiák. 400 ezer ember, közel 400 ezer ember van most éppen munkanélkül, akinek kétségessé vált a megélhetése. Nem tudják, miből fizetni a rájuk erőltetett hiteleket, minek fejében elveszthetik a lakásukat, házukat, javaikat. Vannak olyanok is, akik már a betevő falatért küzdenek bizonyos országrészekben. Vagyis ha épp nem természeti, de emberi, családi, társadalmi tragédiák történnek körülöttünk is. Mit mondhatunk ezekre? Mit mondhatunk, mit gondolhatunk ezen tragédiák láttán? Sok mindent mondhatnánk, de most elsősorban azt próbáljuk megérteni, hogy mit mondott Jézus. Mit gondolt Jézus ezekkel kapcsolatban, és mire irányította az ő körülötte lévő embereknek a figyelmét? Jézus egy sereg embertől körülvéve útban volt Galileából Jeruzsálem felé, valahol a samaritánusok földje és Jeruzsálem között járt, valószínűleg még egy termékeny vidéken, és egyszer csak, ahogy ott megy együtt a tőle elmaradhatatlan sokasággal, egyszer csak hírmondók jönnek, akik hírt hoznak neki. És felhangon újságolják, hogy Galileából jöttek némelyek áldozni, áldozatot bemutatni ugye Jeruzsálembe, a templomba, és Pilátus, a római helytartó lecsapott reájuk, megölette őket, és áldozataikat is, úgyhogy vérük összefolyt, egybefolyt. E tragikus hírhez nem tesznek hozzá a hírmondók semmit, de érezhetően várják Jézus reakcióját, hogy na most mit mondasz erre a tragédiára? Elítéled-e a megszálló hatalom vezetőjét, Pilátust? Kegyetlenkedése miatt. Netán a Galileabelieket kárhoztatod. Mi a véleményed a tragédiáról? Mit gondolsz ezekről? Nos, az Úr Jézus válaszol nekik. Először is a tragédia bekövetkezésének az okát világítja meg. Jézus jól ismerte a körülötte lévő embereknek a gondolatait, a hírmondóknak is, és a hír meghallgatóinak is a gondolatait, és kimondja, hogy éppen mire gondolnak. Azt gondoljátok, hogy ezek a Galileabeliek, akiket megöltek az áldozataikkal együtt, ezek bűnösebbek voltak a többi galileainál. És ezért kellett nekik ezeket, és ezt elszenvedniük. Hát a Jézus hallgatósága pontosan ezt gondolta. Azt gondolták, hogy Isten büntetése utolérte ezeket a Galileabelieket, és hát azért érte őket utol, mert bűnösebbek voltak a többi Galileabelinél. Hát a többit is utolérhette volna, de őket érte utol, mert ők bűnösebbek voltak, mint a többiek. Megérdemelték egy kegyetlen halált. Megérdemelték. Jézustól ezek az emberek hallani akarták az ő elgondolásuknak a visszaigazolását. Azt akarták hallani Jézustól, hogy azt mondja nekik, hogy na, látjátok? Ezek a Galileabeliek ott Jeruzsálemben azért haltak meg ilyen tragikus körülmények között, mert nagyon nagy bűnösök voltak. És most az Isten keze lesújtott reájuk, és a büntetés utolérte őket. Jézus azonban nem igazolja nekik vissza ezt az ő elgondolásukat. Volt egyébként ezeknek a Jézus körül álló embereknek még egy elgondolás, azt nem mondják ki, de tudjuk, hogy bennük volt ez. Tudnélik az, hogy mi
akik itt vagyunk Jézus körül, mi azért jó emberek vagyunk.
Sokkal jobbak, mint az egyéb galileaiak, nem beszélve azokról a galileaikról, akiket Pilátus lemészárolta ott. Mi azért élhetünk még, mert azért mi jó emberek vagyunk. Nem utolsó sorban, hogy itt vagyunk Jézus körül, Jézus mellett, akiben egyik-másik még hitt is, talán. Talán ennek a megerősítését is szívesen hallották volna Jézustól, hogy azért mi jobbak vagyunk azoknál, akik meghaltak. Nem vagyunk olyan bűnösök. Na mondd ki, Jézus, mi azért jók vagyunk. Olyan szívesen halljuk ezt. Na, hát ezt a két gondolatot akarták Jézusra visszaigazoltatni. Tulajdonképpen Jézus, ahogy mondtam, és egyiket se igazolja nekik vissza. Minden esetre ma is úgy van, testvérek, hogyha valakivel a környezetünkben vagy távolabbi vidékeken valami baj esik, akkor némelyeknek eszébe jutnak azért ma is ilyen gondolatok, hogy biztosan valami bűnük miatt sújtotta őket az Isten. Hát azért épp ott mozdult meg a föld. Azért az a 300 halott, meg nem tudom hány ezer hajléktalan. Na, valami nagy bűnük volt ezeknek. Isten lesújtott reájuk. Megérdemelték. Közben úgy érez némely honfitársunk is, talán, nem biztos, de lehet, hogy van ilyen, hogy minket meg azért nem ér ilyen nagy csapás, mert mi azért jobbak vagyunk. Mi azért nem érdemeljük ezt az Istentől. És ezért megkímélt bennünket. És ezzel ezek az emberek kipipálják és lezárják magukban az ügyet. Calvin korában is jellemző volt ez a gondolkodás az emberekre, és ezért is írja Calvin, hogy szinte velünk született betegség, hogy másokkal szemben nagyon szigorú és rideg bírák vagyunk, ők megérdemelték, ja? Míg önmagunkkal szemben elnézők vagyunk. Ha valami baj esik meg velük, mint bűnösöket és gonoszokat kárhoztatjuk őket, magunkat pedig fölmentjük. Ez már Calvinnak is ismerős volt. Nos, lehet, hogy ma is vannak emberek, akik ezt gondolják a tragédiát láttán. De a mai embereknek azért már sokszor talán nem ez jut eszébe, hanem más kérdések. Például az ateistáknak gyakran eszébe jut a tragédiát láttán a teodíciának a kérdése. Tudnélik az, hogy az azt jelenti, hogy ha Isten jó és mindenható, akkor hogy engedheti meg, hogy emberekkel ilyen bajok történjenek? Ha Isten jó, akkor miért engedi meg ezeket a tragédiákat? Miért enged szenvedést az embereknek? És ha mindenható, vagyis mindenre van hatalma, miért nem akadályozza meg az ilyen tragédiáknak a bekövetkezését? És akkor azt mondják, hogy mivel mégis bekövetkezik a tragédia, ezért Isten, ha van egyáltalán, nem jó, és nem mindenható. De talán nincs is. Sőt, egyenesen lehet, hogy gonosz és gyenge, ha van, ne talántán. Az ateisták sokszor ezekkel a gondolatokkal vagy érveléssel igazolgatják a maguk hitetlenségét és Isten tagadását. Van, akinek ez jut az eszébe. Vannak olyanok, akiknek se az első, se ez a második gondolat nem jut eszébe, hanem csak annyi, hogy hát így esett, szerencsétlenek. Hát jó, hogy nem itt volt, hanem ott, tőlünk jó messze. Szegények, hát a sors áldozatai rosszkor voltak rossz helyen. Ugye, ez a... És ezzel, amikor ezt kimondja a mai ember, akkor kipipálja megint ezt a dolgot, és lezárja az ügyet magába. Nem firtatja se az okát, se a célját ezeknek az eseményekhez, hanem az eseményeknek, hanem gyorsan továbbhajt az újságba a sportrovathoz. Hát mi az oka? Mi az oka? Hát a Isten az ügye nincs. Mi az oka? Hát valami földtani oka lehet, hogy ott mozdult meg a föld. Célja az esemény, hát az nincs, az abszolút nincs. Célja, ami értelmet ad, olyan nincs. Van, aki így fogja föl ezt a dolgot, és aztán gyorsan tovább lép. Aztán persze vannak, akiket úgy megráz jobban, talán még ezt a reakciót ismerjük, ugye, hogy megdöbbenünk, elszörnyülködünk, erőt vesz rajtunk a sajnálat, az együttérzés, és fölsóhajtunk, hogy ó, csak velünk ne történjen ilyen, csak velünk ne történjen ilyen. Mi lenne, ha ilyen történne? De itt is lezárjuk a dolgot, és aztán megyünk tovább. Az a benyomásunk, testvérek, hogy az Úr Jézus az összes ilyen emberi elgondolásunkat, amik úgy belénk villannak, szinte kivétel nélkül azt mondja, hogy helytelenül gondolkodunk. Ezeknek az embereknek, akik ott voltak Jézus körül, és csak arra gondoltak, hogy azért kapták ezek a galileabeliek azt a bajt, mert megérdemelték a bűneik miatt, azt mondja Jézus, hogy nem. Semmiképpen nem. Mondom néktek, mondja az Úr Jézus. Nem. És nem csak a mai embernek erre a bűnért való megtorlás, nem csak erre mondja Jézus, hogy nem, hanem az összes többi gondolatainkra, testvérek, azt mondja, hogy nem, helytelenül gondolkodsz most. Másra kellene gondolnod. Mire kellene gondolnod? És itt átvezeti a hallgatóság a figyelmét, hogy ne a tragédia bekövetkezésének az okát firtassák, hanem a céljára nézzenek. Felhívja Jézus, másodszorban erre szeretném terelni a ti gondolataitokat is, felhívja Jézus a hallgatóság figyelmét arra, hogy ha meg nem tértek, ti is minnyájan ugyanúgy elvesztek. Ha meg nem tértek, ti is minnyájan ugyanúgy elvesztek. Ti azt gondoljátok, hogy az áldozatok bűnösök voltak, s bűnösebbek a galileabelieknél. De ez nem igaz. Nem igaz. Ti magatok is, akik magatokat még a galileabelieknél is tökéletesebbnek tartjátok, ti magatok is ugyanolyan bűnösök vagytok, mint azok, akik esetleg Galileában életbe maradtak, vagy ezek, akiket megöltek ott a városban. Ti ugyanolyan bűnösök vagytok. És vegyétek tudomásul, hogy arra kellene most gondolnotok, hogy a bűneitek miatt bűnbánatra, a kegyelem elkérésére, elfogadására és új élet, az Isten oldalán való új élet elkezdésére van szükségetek. Egy szóval megtérésre, ahogy mondja Krisztus. Megtérésre. Ez a tragikus hír, amit most hallottunk itt együtt veletek. Önvizsgálatra, megalázkodásra, bűnbánatra indítson benneteket, és nem mások elítélésére és magatok nagyvonalú fölmentésére. Ha alázattal nem ítélitek el magatokat, önmagatokat, az Isten törvénye elleni vétkeitekért, és bűnbánattal irgalmat nem kértek magatoknak, és nem adjátok oda a szíveteket, életeteket az Istennek, vissza nem tértek ugye ő hozzá, az ő szerető vezetésed alá, ti minnyájan, mondja Jézus, ugyanígy fogtok elveszni. Fegyver vagy kard által véretek omlik, mert rászolgáltatok erre, és rátok omlik valami kő, ami... de ugyancsak rászolgáltatok, ti is egyébként a bűneitek miatt. Jézus nem mondja, hogy a bűnnek nincs büntetése. Nem mondja, hogy ez nem így van. De azt mondja nekik, hogy ti most azon gondolkozzatok, hogy veletek mi van. Kedves utitársaim. És itt mindjárt az Úr Jézus felidéz a hallgatóságának egy másik korabeli tragédiát is. Jeruzsálemnek egyik kapuja, ugye ráomlott 18 ember, aki meghalt a kövek alatt. Ti, mondja Jézus a hallgatóságának, ezekről is ugyanúgy gondolkodtatok. Bűnösebbek voltak a többi jeruzsálemi embernél, ezért érte őket ez a baj. Leginkább nálunk voltak bűnösebbek. Ezt gondoljátok, megérdemelték az igazságos büntetést, pedig nem voltak bűnösebbek a többinél. Nálatok se. És arra a történetre utalva vissza Jézus megint megismétli nekik, mint egy nyomatékosítva az előző állítását. Ha meg nem tértek, ti is hozzájuk hasonlóan el fogtok pusztulni. Rátok omlanak a kövek, és maguk alá temetnek benneteket. Ezek az események, mondja nekik Jézus, titeket bűnbánatra, önmagatok elítélésére, kegyelemre, szorultságotoknak a beismerésére, az Istenhez való visszatérésre kellene, hogy sarkaljanak. Nem vagytok büntelenebbek másoknál. Nem azért éltek ti még itt. Nem azért vagytok itt, mert kiérdemeltétek a jóságotokkal ezt, hanem más miatt. Nos, az egész jézusi beszédnek különös nyomatékot ad egyébként, csak zárójelbe jegyezzük meg, hogy nem sok idő múlva, alig egy pár évtized múlva Jeruzsálemet a rómaiak megszállták,
és majdnem, hogy a földeltették egyenlővé, egy csomó embert megöltek ott, és azt, amit Jézus itt mondott ezeknek az embereknek, hogy ugyanígy fogtok elveszni, ugyanígy, ahogy ezek, kardáltal és kövek fognak rátok molni, szó szerint beteljesedett, lehet, hogy azokon is, akik ott voltak Jézus körül. Jézus nem viccelődött, amikor erről beszélt. Most van az idő, hogy elgondolkodjatok a tragédiáknak a célján. Azért halljátok ezeket a dolgokat, hogy magatokba szálljatok, a saját magatok bűneivel szembesüljetek. Azokkal odavonuljatok az Istennel, és kérjetek az ő bocsánatát, mert irgalmas. És kezdjetek vele egy teljesen új életet élni. Testvérek, ez megint olyan dolog, ugye, hogy magunkra is figyeljünk egy kicsit, ami ma nem jut eszébe az embereknek. Senkinek nem jut eszébe az, a tragédiákat látjuk az újságban, tévében, mindenhol. Nem következtetünk arra mai emberként, hogy tartsunk önvizsgálatot, alázzuk meg magunkat bűnbánattal, térjünk vissza az élő Istenhez, a Krisztusért adott kegyelmet elfogadva. De eszünkbe se jut ilyen, különben tele lenne az egész templom, de nem csak ez, hanem az összes katolikus, meg mindegyik, ami itt van a városban. Az emberek tódulnának a templomban, mert megtérünk az Istenhez, a tragédiák láttál. Nem jut eszébe az embereknek. Jézus kell, hogy fölhívja a figyelmét a mai embernek is erre, hogy a tragédia célja a te bűnbánatod, a bűnvallásod, az Istenhez való visszatérésed, a vele való élet újrakezdés. Jusson eszedbe, kedves mai ember, hogy jelek ezek körülötted, amik által Isten téged személyesen megtérésre sürget. Ez villanjon be az agyadba, nem más, amikor ilyen tragédiákat hallasz. Elsősorban nem más. Én is hasonlóképpen elveszek, mert nem vagyok bűntelen. Hallhatunk, testvérek, tényleg elég sok tragédiát, meg így elénk is festenek némelyik ilyen tragédiákat. Nemrégiben olvastam egy ilyen tanulmányt, Hetényi Zsoltnak hívják, azt a fiatal tudóstak írta, elemzi a világnak a mai folyamatait, egy tudományos társaságnak az egyik tagja ő, ki kutatják, hogy mi fog itt történni, viszonylag rövid időn belül, hát legalábbis emberi számítás szerint. És az biztos, hogy abban a cikkben, amiket leír, az azt jelzi, hogy a világunk nem néz valami könnyű jövendő elébe. Ugye már is itt van ez a gazdasági világválság, ami sokkal súlyosabb dolgokra enged minket következtetni, mint amire úgy először úgy következtetnénk. A háttérben nagyon súlyos, és tényleg emberi szavakkal nem is nagyon lehet érzékeltetni, hogy mennyire súlyos problémák feszülnek. Hallunk a nyersanyagkészletek kimerüléséről, globális energiaválságról, ami évtizedeken belül bekövetkezhet. És akkor nem lesz majd mivel világítani, meg mivel hajtani az autókat, meg és a többi. Problémák lehetnek. Hallunk a globális felmelegedésről, persze van, aki vitatja, van, aki elbel, de akkor is érezzük, hogy valami nem valami fényes jövő áll előttünk. Halljuk a Föld légkörének a pusztulását, némelyek már mondják, hogy gyökeresen át kellene alakítanunk az életmódunkat, mert nagyon nagy problémák elébe nézünk. Hatalmas társadalmi feszültségek vannak kialakulóban a szegények és a szupergazdagok között. Háborúk fenyegetnek, ugye, van mindenféle ilyen negatív előrejelzés. Nagyon kevés, nem is tudom, hogy van-e egyáltalán pozitív előrejelzés. Nem a 150 év múlva, vagy 250 év múlva történő dolgokkal, hanem a 20 éven belül bekövetkező dolgokkal kapcsolatban. Halljuk ezeket, testvérek, tragédiák, amik még nem következtek be. Én azt gondolom, hogy mindazok, amik bekövetkeztek, mindazok, amik esetleg bekövetkezhetnek, ha Isten is úgy akarja, azért kell, hogy minket már most arra indítsanak, hogy álljak meg. Most vizsgáljam már meg a saját szívemet, a saját lelkemet, hogy itt van Isten, adott nekem egy törvényt. Ha én azt a törvényt megszegem, mindegy, hogy mit érzek magamba, vagy mit nem érzek, bűnöket követek el, amelyeknek megvan a büntetése. Ez igaz. De nem csak büntetésük van, hanem bocsánat is van rá a Krisztusért, aki meghalt a kereszten, és föltámadt a halálból. És ezt a bocsánatot nekem el kell kérni, mert én magam is egy boldogtalan életet fogok itt élni, bocsánat nélkül, és el is fogok veszni a bűneim miatt örökre esetleg. Viszont Isten kínál nekem egy új életet, kínál nekem a bocsánatot is, meg azt, hogy ő elfogad engem, és vele ráfigyelve egy teljesen új életmódot, életvitelt kezdhetek el élni. Vagy nem azt jelenti ez, hogy mostan, ha valaki orvos, akkor ne legyen orvos tovább, vagy mérnök, ne legyen mérnök tovább, hanem mérnökként, orvosként kezdjek máshogy élni. Új életet élni a Krisztusra, vagy nyugdíjasként, vagy gyerekként, vagy fiatalként. Új életet élni. Térjek vissza az Istenhez, akitől elszakadtam, akitől elfordultam, fogadjam őt vissza az életkörömbe, a szívembe, és vele kezdjek el élni. Ez az én fő teendőm. Ez a célja ezeknek a fenyegető, vagy már körülöttünk bekövetkező tragédiáknak is. Hát ebben az összefüggésben, testvérek, talán még egy figyelmeztetés juthat az eszünkbe, tudnélik az, hogy nehogy megnyugtassuk magunkat azzal, hogy már mi Jézus körül vagyunk. Hát mi már itt vagyunk Jézus körül. Ezek az emberek, akik ott voltak Jézus, ők is ott voltak, de nekik mondja Jézus, hogyha ti, nem azt mondja, hogy azok meg nem térnek, hanem ti, akik itt vagytok körülöttem, a ti meg nem tértek. Ti is hasonlóképpen fogtok elveszni, mert az, hogy most itt vagytok körülöttem, nem biztosít be benneteket az ítélettel szembe. Hiába vagytok itt mellettem, megtérés nélkül. Értitek, testvérek? Nekünk, mai templomban járó embereknek jó dolog, hogy itt vagyunk, örvendezzünk neki, hogy itt vagyunk, aztán szól az ige, hallgatjuk a tanításokat, meg közösségben vagyunk, örvendezzünk ennek, de ha meg nem térünk, el fogunk veszni. El fogunk kárhozni, magyarán megmondva. Menthetetlenül, hiába vagyunk itt. Ez nem biztosíték az elveszés ellen, hogy így mondjam. Értitek? Ha bajok történnek, akkor engem, a templomba járó, vallásos embert is arra indít az Úr, hogy térjek meg. Vagy először, vagy újra meg újra térjek meg utána. Térjek vissza, magyarul, az én Uramhoz, az én Istenemhez, az én megváltomhoz, az én megtartómhoz, az én teremtőmhöz. És ne nélküle vigyem az életem dolgait, hanem ráfigyelve és neki engedelmeskedve. Konkrét dolgokban. Engem is megtérésre sarkall az ige. Nem csak azokat, akik rajtunk kívül valahol vannak a világban. Éppen a Tesco-ba, vagy nem tudom hol, bóklásznak. Mi az oka? Mi a célja az eseményeknek, mondja Jézus. És végül, testvérek, nézzétek, hogy az Úr Jézus a tragédia elmaradásának is megadja az okát. Hozzáfűzi Jézus az elmondottakhoz a terméketlen fügefáról szóló példázatot, és a mondani valóját ezáltal is mélyebben megérteti, megvilágítja, szemlélteti. És ezt a példázatot mondja el. Ugye, és. Itt van ez a két esemény, amit elmondtam, és mindjárt egy példázattal világítja meg az elmondottakat. A példázatban szerepel egy gazda, akinek van egy nagy szőleje, abban áll egy fügefa, amit oda ültettek a gazda akaratából, és a gazda és a vincellér, vagyis a kertész bejárja a kertet, és a fügefa mellett párbeszéd alakul ki közülük. 3 éve keresek a fán gyümölcsöt, mondja a gazda, és nem találok. Ez a gazda, testvérek, ebben a példázatban nyilván az Istent jelképezi, az Atya Istent jelképezi, aki a fügefán, ami meg Izraelt jelképezi, az ő népét, keresi a megtérésnek a fügéjét, gyümölcsét. Isten az ő népe életébe keresi a megtérésnek a gyümölcsét. A fügefa az egy gyümölcsfa, aminek teremni kéne gyümölcsöt. Ha díszfa lenne és nincs rajta termet, jó. De gyümölcsfa, amin kellene, hogy legyen gyümölcs. A gazda az egy teljesen normális dolgot keres. Hát nem valami extra elvárás, hogy egy fügefá legyen gyümölcs. Ez egy normális dolog. Normális dolog lenne, hogy Isten a népe életében, az ő szövetséges népe életében azt látja, hogy azok bűnbánatot tartva hozzátérnek, és az ő irányítása alatt élnek. És nem találja ezt a gyümölcsöt Isten az ő népe életében, ami pedig természetes lenne, hogy ott kellene, hogy legyen. Nincs. Azt mondja a példázatbeli, már régóta keresem, 3 éve keresem, és nem találom. Jézus is egyébként három évig, közel három évig prédikált.
És még nem találom, mondja az atya. Fájdalom van itt a gazda szavába, fájdalom van az atya szavába, hogy nem találja a népe életébe az igazi megtérést. Pedig az ő szövetséges népe. És neki háttal él, és teljesen más akarat irányítja az életét. És akkor a gazda kiadja a parancsot a kertésznek. Vágd ki ezt! Vágd ki! Mert eljátszotta a léthez való jogát. Tűnjön el a kertemből. Vettessék a fejsze a fa gyökerére, és dobassék a fa a tűzre. Mert a terméketlen fügefa hiába foglalja a földet, mondja a gazda, a tulajdonos. Hiába foglalja. Az eredeti szöveg azt jelenti, hogy tétlenné teszi a földet. Hiába foglalja. Tétlenné teszi. Kiszívja a termőerejét. Rombolja a környezetét. Jobb, ha elvész. Mindenkinek jobb lesz, ha elvész. Vége lesz. Kemény szavak ezek. Ha tényleg arra gondolunk, hogy Isten ránéz Izraelre, keresi a megtérést, a hozzávaló visszatérést az életükbe, és nem találja. És akkor azt mondja Isten, hogy legyen vége. Legyen vége annak a népnek, amelyik az én népem, de nem hajlandó velem törődni, és nem hajlandó az én akaratom szerint élni, és nem hajlandó elfogadni a kegyelmet, és újat kezdeni velem. Legyen vége, mert hiába foglalja a földet, csak szívja az életerőt másoktól, árt másoknak a létével itt. Ekkor kerül előtérbe Jézus példázatában a kertész. A titokzatos kertész, aki odáll a gazda és a fügefa közé szinte. Odáll és azt mondja, Uram, Uram, így mondja a gazdának, Uram, én kisebb vagyok, mint te. De változtasd meg az ítéletedet, amit a fáról kimondtál. Hagyj békét neki még ez évben. Hagyj békét neki. Hagyjad még ezt a te megtéretlen népedet. Hagyjad még, adj nekik egy kis kegyelmi időt, egy kis türelmi időt. Milyen csodálatos a kertésznek ez a közbenjárás, amivel irgalmat kér még, egy kis haladéknyi időt kér ennek a fügefának. Ugye értjük ki a kertész, Jézus. Ki azt mondja, itt van a te néped, igen, megtéretlen, gyümölcstelen, de hagyd nekik még egy évet békén. Hagyjad még egy kicsit őket, hát ha megtérnek. Hát ha gyümölcsre, termőre fordul a te néped, és hozzád visszafordul teljesen. Hát ha. Sőt, a kertésznek, testvérek, nem csak ebben látszik a fa iránti szeretete, hanem még abba, hogy azt mondja pluszba, és én megkapálom, és megtrágyázom, még tovább fogok még fáradozni rajta, hogy ez a fa termőre forduljon. Nem csak, értitek, hogy nem csak azt mondja, hagyd neki béket, aztán hagyjuk majd itt magára, aztán vagy beindul, vagy nem indul, hanem még én még pluszba ide fogok jönni, és megtrágyázom, kapálgatom, egy kicsit kézbe veszem, hogy gondozom, hogy hátha. Milyen szeretet van, testvérek, a kertésznek a szavába, a magatartásába. Hogy odáll szinte Isten és a népe közé, és azt mondja, hagyd nekik még békét. Még dolgozom rajta, hogy hozzád visszatérjen ez a nép. Testvérek, ez Jézus, aki, hogy így mondjam, odáll közéd és az Isten közé. Odáll közénk, mint gyülekezet és az Isten közé. Odáll református egyház és az Isten közé. Odáll a magyar nép és az Isten közé, és azt mondja, Isten, hagyj békét nekik még egy kicsit. Adj nekik egy haladékot, egy évet. Hát, ha visszatér hozzád ez az ember, ez a gyülekezet, ez a család, ez a nép. Hát, ha. És én munkálkodom rajta, hogy visszatérjen. Még ne sújts le rá, ne pusztítsd el, ne vegyük ki. Hagyjuk még egy kicsit. Én dolgozom érte. Testvérek, nagyon csodálatos, hogy ilyen Jézusunk van, aki, hogy így mondjam, közben jár, hogy kapjunk egy haladékot a megtérésre. Kapjunk egy időt a megtérésre. Szeret minket ez a kertész. Szeret minket a Krisztus, hogy ezt kéri nekünk, testvérek. És nem csak ő szeret, ne felejtsük el a gazda szeretetét se. Mert az atya végtelenül türelmes. Ugyanúgy, mint ez a példázatbeli gazda, végtelenül türelmes. Mert itt nem arról van szó ebben a történetben, hogy első év, nézzük, terem? Nem. Második év, nézzük, terem.
Nem.
Harmadik év, ugyanez. Nem erről van szó. A zsidóknál 3 évig nem lehetett megszedni a fákat, a gyümölcsfákat. Nem lehetett megszedni. Azt mondja a Mózes törvénye, hogy hagyjátok körülmetéletlenül a fákat 3 éves korukig. Ez azt jelentette, hogy 3 éves korukig nem bántották őket. Itt arról van szó, hogy már a harmadik évbe keresek. Ez azt jelenti, hogy 4. évbe is kiment, a 4. évbe ment először a gazda. Nincs rajta. 5. évbe ment. És most jön a 6. évbe jön a fügefához, hogy megszedjük. Most sincs rajta. Irgalmas a gazda. A gazda irgalmas. Önmagától is irgalmas. A kertész közbejárása nélkül is irgalmas, ugye? Nem mondta 3 év után, na, nézzük a 4. évet, eddig se nagyon volt rajta, nézzük a 4. hát ha lesz. Nincs, akkor vágjuk ki. De még mindig ott is vár, és még vár, és még vár. A gazda is irgalmas, testvérek, nekünk egy irgalmas atyánk is van. Önmagától is irgalmas. Akinek az irgalmasságát még csak, hogy így mondjam, még inkább kidomborítja, hogy amikor a kertész, az Úr Jézus közbejár, hogy és még egy évet. És én majd dolgozok rajta, akkor még mindig azt mondja ez a gazda, ez az atyánk, hogy jó, még ez is legyen, mert legyen meg a 7. év is. Irgalmas testvérek a Krisztus is, hogy haladékot kér, és irgalmas a gazdánk is, hogy haladékot adott és ad újra. Mire adja, testvérek? Mindig ugyanarra, a megtérésre adja. A megtérésre adja. Nagyon csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy az Úr Jézus, erre talán egy gondolatot még szánjatok, hogy fáradozik, testvéreim, körülöttünk. Most lehet, hogy kell elemeznünk, vagy nem kellene így elemeznünk ezt a megkapálom és megtrágyázom dolgot. Elemezhetjük is, ha valakinek úgy tetszik. A kapálás az egy olyan durvább beavatkozás, hogy így mondjam. Az lehet, hogy ott némely dolgokat elvagdos, vagy valami. Van, amikor Isten egy kicsit úgy keményebben nyúl hozzánk az életünkhöz. Úgy oda csap egyet a kapával. Még nem a fejszével, még a kapával. A trágyázás az egy kicsit olyan szelídebb dolog, ugye ott az erőt ad, meg az fáradozik körülöttünk az Úr, mert nem csak nehézségeket küld az életünkben, hanem sok jót is ad nekünk. Hogy valahogy noszogasson arra, hogy ugyan már. Hát szállj már magadba az én törvényeimre nézve, hogy te egy bűnös ember vagy. És bánd meg a te bűneidet, és fogadd el a kegyelmet, és kezdj egy új életet én velem élni. Döntsd el a szívedbe, határozd el a szívedbe egyszer, és aztán újra meg újra. Az Úr Jézus, testvérek, nem látjuk őt magunk körül, de fáradozik érettünk. Hogy végre ebben az egy évben térjünk meg. Nem tudjuk, hogy mennyi ez az egy év. Egyikünk se tudja. Lehet, hogy már mindjárt a végére érsz. A végére érhetünk gyorsan. Nem tudjuk, mikor kezdődött, és mikor ér véget. Az biztos, hogy ez egy behatárolt idő mindenkinek. A kegyelmi idő behatárolt idő. Egy év. És akkor vágt ki rászolgált. Ha addig se tér meg a te néped, vágt ki. A valóságban Isten nem csak egy évet hagyott a népének, ez az egy év elhatolt egészen Krisztus után 70-ig. Elég hosszú periódus volt ez. Majdnem még egy ember öltőt kapott, vagy kettőt az a nép. Testvérek, nagyon komolyan kell ezen gondolkoznunk, hogy mire indít minket a tragédia? Arra, hogy elítéljük azokat, akikkel történt, vagy csak sajnáljuk, vagy nem. Arra elsősorban, hogy önmagunkba szálljunk. És magunk részéről az Istennek a Krisztusért kínált kegyelmét elfogadva, bűnbánattal egy új életet kezdjünk az Isten oldalán, ami atyánk oldalán. Erre sarkal. Nem azért vagyunk még életbe, hogy lássuk világosan, mert mi jobbak vagyunk másoknak, minket még megkímélt az Isten. Nem. Hanem azért, mert az ami Istenünk végtelenül irgalmas. És ami Krisztusunk végtelenül kegyelmes. Szeret minket a gazda is, és a kertész is, és ezért kapunk tőle kis időt még, hogy ez alatt az idő alatt ugyan térjünk meg a tragédiák láttán és hallatán. És nem másokkal foglalkozunk, hanem önmagunknak és Istennek a kapcsolatának az átvizsgálásával, átvilágításával. és a kegyelem elfogadásával, egy új élet elkezdésével erre törekedjünk, és ebben erősödjünk meg. Kedves testvérek, itt van előttünk tehát ez a három pontja ennek a történetnek, amivel próbáltam összefoglalni a magyarázatát. A tragédiák hallatán Jézus eltereli a hallgatóság a figyelmét arról, amiről egyébként gondolkodnának. Nézzetek magatokra, a célja ennek a tragikus hírnek, meg annak is, meg amannak is, az, hogy visszatérjetek az Istenhez. És nem azért éltek, mert jobbak vagytok bárkinél is, hanem mert az atyátok irgalmas és kegyelmes, és titeket ez a kegyelem, ami körülvesz titeket mindenhonnan, ez a kegyelem szorongat arra ebben az időben, ez a szeretet szorongat arra, hogy visszatérjetek az Istenhez. Ebbe vagy te is, és ebbe vagyok én is. Tragédiák történtek, történnek és történni fognak. Kérdés, hogy a kegyelmi időnkben, ami nekünk adatik, a kertész áldozatáért, a Krisztus áldozatáért nekünk kínált kegyelmet elfogadva, új életet kezdünk az atyánkra figyelve. Gondolkozzatok el ezen. Megtörtént? Ha nem történt, legyetek rajta. Akarjátok, hogy megtörténjen. Tegyetek valamit, hogy végre megtörténjen, és ne halogassátok. Mondjatok egy imádságot az atyának. Tegyetek valamit a szívetekbe, a szátokkal. Hozzatok valami lépést, tegyetek valami lépést, a megtérés, a visszatérés lépését az Istenhez. És hogyha másokkal beszélgettek, akkor képviseljétek ott ezeket a gondolatokat. Mert manapság ugye előfordul, hogy ti is, meg én is megyünk ide-oda, és mindjárt szóba kerülnek, ez történt, az történt, családi tragédiák, ilyen-olyan tragédiák. Mondjátok el! Miután kisajnálkoztátok magatokat, miután kiegyütt éreztük magunkat, mondjátok el, hogy te ember, tudod mi a célja ennek? Az, hogy megtérjél. Az, hogy megtérjél, mert van kegyelem, mert van irgalom, mert az Atya ilyen hozzád, meg a Krisztus is ilyen hozzád, és most ő fáradozik azon, hogy új életet kezdjél, te a hitetlen, istentelen ember. Kezdj egy új életet. Tegyetek így bizonyságot, tehát ezekről az igazságokról, amit hallhattatok itt most az ígéből. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy tanítgatsz bennünket. És köszönjük, hogy nem csak tanítgatsz, hanem közben jársz érettünk. Hogy mi, mint megtéretlen emberek, még ne vágassunk ki, még ne záruljon le számunkra a kegyelmi idő, még ne vesszünk el az örök kárhozatban. Köszönjük te néked, hogy te kiharcoltad nekünk ezt a kegyelmi időt. És most a te kegyelmes, szeretetteljes munkálkodásodnak vagyunk a tárgyai, aki azon fáradozol, azon munkálkodsz lépésről lépésre, alkalomról alkalomra, hogy mi megtérjünk, visszatérjünk hozzád és az atyához. Köszönjük néked, atyánk, hogy te is olyan irgalmas vagy velünk, hogy eddig is hagytál minket élni ezen a földön, és nem állítottál a te ítélőszéked elé, és mint megtéretlen embert nem küldtél el bűneink miatt a kárhozatba, pedig megérdemeltük volna. Könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus, hogy atyánknak irgalmassága fölragyoghasson előttünk, és az ő szeretete, az ő türelme, az ő végtelen jósága, és arra indítson minket, hogy visszatérjünk hozzá. Könyörülj meg a mi életünkön, családjaink, gyülekezetünk, egyházunk, népünk életén, hogy ezt a kegyelmi időt, ami adatott még nekünk, arra használjuk, amire adatott, a megtérésre. Köszönjük néked, hogy ma is ezeket helyezted a szívünkre. Kérünk, hogy segíts minket, hogy képviselni is tudjuk ezeket a gondolatokat a környezetünkben. Adj ehhez bátorságot, adj bölcsességet a megfelelő helyeken elmondani ezeket, a megfelelő emberek elé tárni ezeket a gondolatokat, melyek ismeretlenek ma is. Kérünk téged arra, hogy adj nekünk, Urunk, igazi hozzátérést. Imádkozunk azért, hogy így könyörülj meg valóban a mi népünkön is. Látod, hogy milyen gazdasági, erkölcsi, hitbeli válságban van ez a nép. Látod, hogy milyen nagy nyomorúságba hullottunk, Urunk, és még nagyobb nyomorúságok felé tartunk. Könyörülj meg, hogy minél több honfitársunkat hadd ragadjanak meg a te igéid, és hadd fordítsanak oda hozzád. adj ébredést a mi népünkbe ezekben a nehéz időkben, Urunk. És imádkozunk hozzád, hogyha lehetséges, adj nekünk istenfélő vezetőket, kormányzókat, politikában, gazdasági életben is, hozz elő bölcs embereket, rád figyelő, és egyébként a szakmájukhoz is értő embereket. Imádkozunk hozzád, hogy szabadíts meg minket a hitetlen emberektől, akik erkölcsi értelemben gyakorlatilag nullák. Nincs erkölcsi ítélőképességük. Sokszor a szakmájukhoz se értenek. Te látod, Urunk, azt a nyomorúságot, ami rajtunk ez a csoport. Könyörülj meg, és ha lehetséges, Urunk, szabadíts föl ezt a népet ez alól. Urunk, nem érdemlünk mást, és nem érdemlünk tőled se irgalmat, de mégis a Krisztusért kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a gyászoló testvéreinkért még, akik az elmúlt héten koporsónál kellett, hogy álljanak. Kérünk, hogy halottjuk elvesztések. Te elvesztésekor, te vigasztald őket, és te erősítsd meg őket. Imádkozunk a beteg testvérekért, a nehéz terreket hordozókért is, hogy légy mellettük, áld és őrizd meg őket is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is hirdetem a heti alkalmainkat, melyet a szokott időben megtartunk. Hirdetem, és ezekre az alkalmakra szeretettel várunk mindenkit, beleértve a konfirmációi órát is szerdán, felnőtt konfirmációi órát. Hirdetem továbbá, hogy halottunk volt az elmúlt héten, 71 éves korában búcsúztunk Varga Teréziától, április 20-án 11 órakor az újszegedi római katolikus, illetve református temetőben volt a temetése, bátyja és sógornője gyászolják. Isten vigasztalását kívánjuk a kedves családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy Kárpátaljáról egy fiatalokból álló csoport fog ide érkezni május 17-én. Ha jól emlékszem az a dátumra, ez egy vasárnap lesz. És hát itt lesznek már ők az előző napokon is, csak nem közvetlenül ide jönnek mi hozzánk, hanem Kisteleken fognak megszállni, és járják itt a környéket, egy kicsit megismertetik velük Pusztaszert és ezeket a híres nevezetességeket. És aztán vasárnap ide jönnének templomba, és azt kérték volna, hogy egy kicsit olcsóbb lenne nekik, hogyha adnánk nekik egy ebédet. Hát én vállaltam, hogy adunk nekik egy ebédet, ez 30 fiatal lesz. Ifjúsági munkások egyébként a Kárpátaljai Református Egyházban, úgyhogy a mi fiataljainknak is ajánlom figyelmébe, most úgy látszik, hogy ilyen fiatal járás van. Őket nem hívtuk meg, de ha jönnek, akkor befogadjuk őket, és örülünk neki, hogy ide tudnak jönni közénk, és örömmel vendégeljük meg őket. Tartsák valahogy a testvérek úgy az emlékezetükben ezt, és arra vasárnapra esetleg ha egy kis süteményt hoznának azok, akik tudnak sütni, azt szívesen fogadjuk el. Ezzel tudnak a testvérek segíteni. Egyébként meg egy jó gulyást itt meg tudunk a bográsba főzni nekik könnyedén. Tehát készüljünk erre is, hogy május közepén lesz egy ilyen kárpátaljai csoport itt a gyülekezetünkben. Várjuk őket szeretettel. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy az erdélyi nagysolymosi utunk az egyre inkább közeledik. Hát azért még odébb van egy kicsit, de kérem a testvéreket, hogy akik jönnek, azok iratkozzanak föl. És azt kérném, hogy lehetőleg arra a papírra ne írjunk föl olyan dolgokat, amik nem valók oda. valaki fölírta oda valakinek a nevét, aki biztos, hogy nem iratkozott oda föl. Ne viccelődjünk ezzel a dologgal, hogy olyanokat írkálunk föl, aki nem biztos, hogy nem jön. De mindenki arra gondoljon, hogy magát írja föl, hogyha el akar jönni, másokat ne írkáljunk föl, mert ez rossz vicc. A másik, amit szeretnék hirdetni, hogy tehát erre is, hogy időben jelentkezzenek a testvérek, mert le kell adnunk ugye a csolymosba, hogy hányan megyünk körülbelül. Ha valaki jönni akar, akkor kérem, hogy jelentkezzen és írja föl, hogy jön-e autóval-e, hány főt hoz, hogy tudjuk ezt a dolgot kalkulálni. A másik dolog, hogy a nyári gyülekezeti hetünk is ki van téve, ott már gyakorlatilag minden ott van, amit erről tudni lehet, az időpont meg az árak is. Ott is viszonylag hát egy pár héten belül le kell adnom a biztos jelentkezőknek a számát, a létszámát. Azt kérném a testvérektől, hogy akik akarnak jönni erre az augusztusi gyülekezeti hetünkre, azok ugyancsak már oda tettem egy papírt, iratkozzanak föl oda. Hogy lássuk ezt is, hogy körülbelül egyáltalán, hogy van-e valaki, aki még el tud jönni, vagy el akar-e jönni valaki, mert akkor, ha nem, akkor le kell mondjuk a szállodát. Le kell mondjuk azt a szállodát. Tehát erre még van két hetet még kaphatunk erre, de fixálják a testvérek. Döntsék el, hogy tudnak-e jönni, vagy jönnek-e, vagy nem. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, a 208. dicséretet. 208. Énekeljük el az első kettő és a két utolsó versét. Az első vers így kezdődik: Uram, bűneink soksága, undoksága érdemli haragodat. 208, első kettő, valamint az 5. és 6. versét énekeljük el, és utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Himnuszunkat énekeljük el.
Áldás békesség.